Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a jó hírek kedves hallgatóit ma, 2019. október 21-én, Boldog IV. Károly király emléknapján, Töttösi Magda vagyok. Boldog IV. Károly király! Utolsó királyunkra, a 2004-ben boldogávatott IV. Károlyra emlékezünk október 21-én. Címmel a Magyar Kurír kultúra rovatában olvashatunk egy nagyon fontos tájékoztató cikket. Igyekeztem ebből néhány mazsolát kiemelni. A terjedésből cikkből egy kevésbé ismert IV. Károly kép bontakozott ki előttünk. Nem csak azt tudhatjuk meg, hogy a főhercegben már kisgyermekként kialakult az érzékenység mások szenvedése iránt, hanem láthatjuk, hogy ez az érzékenység volt élete egyik meghatározó cselekedeteinek, a holtáig tartó felelősségvállalás mellett. A főherceg, ez is szokatlan a királyoknál, szerelemből vette feleségül Bourbon Parmaisit, a hercegnőt, s jegygyűrűjük bejegyzése is mutatta, hogy a szűzanyára bízták magukat, miszerint oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Közös életcéljukat pedig így fogalmazták meg eljegyzésükkor: mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk. 1911. október 21-én házasodtak össze, 8 gyermekük született, és halálos ágyán a király ezt mondta hitvesének: végtelenül szeretlek téged. Gyermekeik nevelésében, a habsburg családi szokásokkal szemben a szülők is aktívan részt vettek, a színvonalas oktatás mellett boldog és szeretetteljes légkört biztosítottak számukra. A király egyik utolsó kívánsa pedig az volt, hogy halála után gyermekeit 5 magyar bencés szerzetes nevelje. Így hát az is természetes, hogy Habsburgottó és a hazánkba megtelepedett Habsburgok szépen beszélnek magyarul. Károly 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd halálát követően lett az osztrák-magyar monarchia trónörököse, majd Ferenc József halála után 2016. november 21-én foglalta el a császári trónt. 1916. december 30-án koronázták Magyarország apostoli királyává a Mátyás templomban. Őszintén szerette és becsülte népünket, magyarul épp olyan jól beszélt, mint németül, és ezt mondta egyszer: hát ha a magyarok a hazájukról beszélnek, akkor annyi hűség árad a szemükből. Már trónra lépésekor kiadott kiáltványában is a béke megteremtését nevezte fő feladatának. És így szólt: mindent meg akarok tenni, hogy a háború borzalmait és áldozatait a legrövidebb idő határidővel megszüntessem, a béke súlyosan hiányolt áldásait népem számára visszanyerjem. Károly célja egy demokratikusabb és szociálisabb, igazságosabb birodalom létrehozása volt, ahol a trón valódi támasza a népek szeretetének és elégedettségének. A rendkívül súlyos helyzet ellenére széleskörű és példaértékű szociális törvénykezésbe kezdett. A magyarországi koronázási lakoma 19 fogását a budapesti hadikórházakban küldte a koronázás estéjén. A magyar országgyűlés által neki és hitvesének ajándékozott 50-50 ezer aranyat pedig szociális célokra, hadiözvegyek és árvák megsegítésére fordították. Kevesen tudjuk ezt róla. Szociális érzékenységét mutatja az is, hogy ő hozott először létre a világon, az egész világon népjóléti minisztériumot, előbb Ausztriában, majd 1917-ben már Magyarországon is. Az egyház társadalmi igazságosságáról szóló tanítása alapján gyakorolta tehát uralkodói hatalmát. A háború végén IV. Károly magatartása tette lehetővé, hogy Ausztriában további vérontás és polgárháború nélkül békésen valósuljon meg az átmenet egy újabb társadalmi rendre. Ennek ellenére elűzték hazájából. Hazánkba is kétszer próbált visszatérni, mint apostoli király, aki esküdtett a szolgálatra, melyet Istentől kapott. Károly király volt az egyetlen tisztességes ember, aki a háború alatt vezető helyen állott, de nem hallgattak rá. Ő őszintén akarta a békét, és éppen ezért gyűlölte őt az egész világ. Vajon tudtuk mi ezt eddig, hogy ki mondta ezt? Hát Anatole France. A második visszatérés alkalmával 1921. október végén a vérontás megelőzése érdekében aztán végleg letette kardját. Zitával együtt Tihanyba vitték, a bencés apátságban töltötték utolsó magyarországi napjaikat. Batthyány Stratmann László, most már ugye boldog Batthyány Stratmann László, akkor így nyilatkozott erről. Elkeserít, ami történt. Magyarország keservesen fog bűnhődni azért, amiért felkent apostoli királyára lőtt, aki nem csak koronás király, de egy valódi szent. 1972. április 1-én, 4. Károly égi születésnapján, NAK 50. évfordulóján az illetékes egyházi bizottság és a család képviselőnek jelenlétében Madérán sor került a király koporsójának fölnyitására. Testét romlatlan állapotban találták. 2003. április 12-én második Szent János Pál pápa jelenlétében kihirdették a dekrétumot, ami elismerte Károly király hősies erénygyakorlatát, életszentségét. És ugyanebben az évben, december 20-án pápai dekrétum hitelesítette a Károly király közbenjárására Brazíliában 1960-ban történt csodás gyógyulást is. Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án avattá boldoggá az utolsó apostoli magyar királyt. Liturgikus emléknapját pedig október 21-ére helyezte. A boldog király ünnepét így nem halálának, hanem házasságkötésének évfordulóján üli meg az egyház. Mint egy ezzel is példás házas életre irányítva a figyelmet, valamint arra, hogy a házasság a szentévállás egyik kitüntetett útja. És én azt ajánlom minden kedves hallgatónak, a teheti, olvassa el ezt a nagyon hosszú cikket, mert egy teljesen más kép bontakozik ki rólunk, mint amihez eddig hozzájuthattunk az elmúlt hosszú évtizedek alatt. Pozsonyban találkoztak a Justitia et Pax Európai Bizottságai. Október 11-e és 14-e között tartották a Justitia et Pax Európai Bizottságainak találkozóját Pozsonyban. Magyarországot Bánlaki Zsanett, a bizottság irodavezetője, valamint Kun Szabóné Pataki Anna, a Caritas in Veritate Bizottság tanácsadó testületének tagja képviselte. Nekünk is helyünk van a NEC-en. Interjú Fábri Kornéllal Erdélyi körútjáról. Október elején a gyulafehérvári főegyházmegye hívei imádkozhattak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje előtt. A keresztet elkísérte Fábri Kornél, a NEC főtitkára, aki október 8-án adott interjút a romkat.ro erdélyi katolikus hírportál munkatársainak. Ugyancsak ezt a hosszú interjút is a Magyar Kurír tette közé. És nagyon szép összecsengése van ennek a napnak, mondta az interjú készítő, hiszen a magyarok nagyasszonya ünnepe van ma. A rendkívüli missziós hónapban, a missziós kereszt jelenlétében Marosvásárhelyen hangzott ez el, ahol az interjú történt. Nem élhetünk nélküle. Ima est a tiszta szerelemért az örök imádás templomban. Október 19-én a budapesti örök imádás templomban az összesen 11 anyaországi és külhoni helyszínt érő imafolyam részeként tiszta szerelem imaestet rendeztek. Nemrég társaságában arról töprengtünk, írta a beszámolót készítő, mi lehet az oka, hogy az angol ugyanazt a szót használja a szeretetre és a szerelemre. Hogy ez számukra egy és ugyanaz? Noha tudjuk, mennyi különbség van köztük. A szeretet nem érzelem, mindenkinek adnunk kell belőle, akivel csak találkozunk, egész életünk hajtóanyaga. A szerelem ezzel szemben heves érzelem, sokszor megkínoz, egyetlen személyhez köt, és időleges állapot. És van, akit egy életen át elkerül, és adja Isten, hogy mindenki egy életen át érezze, és tartsa is őket egybe. Legalábbis az örökimádás templomban rendezett imaesteknél ez is szóba került. Ők ott mindig kivételesen ihletettek, bensőségesek ezek az imaestek. A dalok nagy részét, amiket előadnak, itt hallhatók először. Meditatívak, énekelt imák. Nehéz nekik ellenállni. Fokról fokra bevonnak a nagy közös Isten tiszteletbe, és magukkal sodornak minden jelenlévőt. A téma adott esetben is a szerelem és a szexualitás, a tisztaságért folytatott küzdelem, ennek buktatói. Az út, amelyen haladva egymás iránt elköteleződő pár lesz két emberből. A szerelem és a testiség egymáshoz való viszonya, amelynek megvannak ugyancsak a buktatói. A félelem, hogy nem sikerül párt találni, később pedig sokszor az attól való félelem, hogy mi lesz, ha a kapcsolatot elhibázzuk. Hogyan a legjobb az egymáshoz tartozásukat kifejezni a szenvedélyüket, a másik iránt megőrizni, egymás igényeinek megfelelni. Nagyon nehéz és komoly kérdések ezek. Hogyan találhatjuk meg annak a módját, hogy Isten ajándékaként tekintsük egymásra, de úgy adjuk oda magunkat egymásnak, ahogy ő szeretné. A jegyesség erre az önajándékozásra való felkészülés. Adni és az ajándékot fogadni egyaránt meg kell tanulni, és ebben magunkat kell adni. Szeretet és szerelem a világ talán leggyakrabban kimondott szavai, és mégis úgy érezzük néha, mintha kevesebb lenne belőle, mint amennyire szükség volna. Eljött a nagy nap. Jubileumot ünnepelt a Szent János apostol katolikus általános iskola és óvoda. Igazi programkavalkáddal ünnepelte alapításának 20. évfordulóját Újpest Katolikus Oktatási Intézménye, a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Diákok, tanárok, szülők és öregdiákok sokasága több mint 700 ember fejezte ki részvételével, hogy életének fontos része az iskola. Az újpesti panel rengeteg toronyházai között megbúvó 110 éves épület egyik fele a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolájé. Nem könnyű rábukkanni mellette, szemben is vannak iskolák. De az idén 20 éves katolikus iskola stabil helyet biztosít magának az újpesti iskola kínálatban. Ide vonza ugyanis Újpest kertváros mellett Rákospalota, Angyalföld, Káposztásmegyer, sőt az északpesti agglomeráció katolikus családjait is. Rengeteg játék, sport, művészet, iskolatörténeti kiállítások, rövid filmvetítés, szakrális percek, kézműves műhely, arcfestés, babaszoba, mesesarok, sarok, öregdiák teázos, sok-sok beszélgetés volt. És természetes szentmise. A szentmisének Erdő Péter bíboros beszéde hangzott el, amelyet teljes terjedelmében közöl a Magyar Kurír. Egyház közösségi képviselő testületek alelnökeivel találkozott Erdő Péter bíboros. Az Esztergom Budapest főegyházmegye plébániai képviselőtestületeinek világi alelnökei küldöttei találkoztak október 19-én Budapesten, a Magyar Szentek templomának közösségi termében, hogy Erdő Péter bíboros primás közreműködésével megosszák a gondolataikat a főegyházmegyét érintő kérdésekről, a plébániák megújulásával kapcsolatos folyamatokról és lehetőségekről. És elkezdődött Szent II. János pápa emlékével Lengyelországban. A lengyel egyház október 13-án ünnepelte a pápa napját, amelyet 2000 óta minden évben megrendez az új évezred műve alapítvány, hogy megerősítse Szent II. János Pál pápaságának emlékezetét. Az idei ünnepen megkezdődött a jubileumév, amely során Karol Wojtyla születésének 2020. május 18-ai 100. évfordulójáról emlékeznek meg. Keljetek fel, induljatok útnak! Ez volt a jelmondata az idei II. János Pál emléknapnak, amely október 13-ára esik, ekkor volt ugyanis a Fatimai Szuzanya utolsó megjelenésének 102. évfordulója is. Minden út hozzávezet. Magyarok nagyasszonya szobora állt egykor a 0 kilométer kövön Budapesten. Hát én nem tudom, hogy ezt hány kedves hallgatónk tudja, én nem akartam hinni a szememnek. A II. Világháborúban tűnt el ugyanis a Clark Ádám térről, a 0 kilométer követ jelző talapzatról a magyarok nagyasszonya szobor. Hogy megsérült-e, megsemmisült, vagy valaki magával vitte az 1932-ben készült alkotást, a mai napig nem tudjuk. De a Pest-Buda Örökségvédelmi és Városépítészeti honlap megírta a szobor történetét. Körmendi Frimjenő készítette el, a 0 kilométer kő Patrona Hungária alakját, természetesen a hagyománynak megfelelően kezében tartva a magyar szent koronát.